Zsoltárok könyve 120-től 135-ig. A 120. Zsoltár címe Zarándokének, amelyet az izraeliek akkor énekeltek, amikor évente háromszor Jeruzsálem felé vonultak az Úr dicsőítésére. Izrael népével kapcsolatban igen sok izgalmas dolog létezik, és sok olyan dolog, amit szeretnénk, ha mi magunk is gyakorolnánk az Úr dicsőítése közben. Például azt, hogy évente háromszor összegyűltek az Úr dicsőítésére, a Páska alkalmával, Pünköstkor és a Szent Sátor ünnepen. Mindenki összegyűlt egy hatalmas dicsőítő alkalomra, és ünnepelték az Urat, elismerve, hogy ő uralkodik a nép felett. Milyen izgalmas dolog lehetett ez? A következő 15 zsoltár mind egy-egy zarándokének, amelyeket nagy izgalommal énekeltek, amint közeledtek az ünnep helyszínére, ahol Istent imádták. Józsefus szerint gyakran több mint 1 millió ember is összegyűlt ezeken az alkalmakon. Az első zarándokének. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem. Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és a csalárd nyelvtől. Mit érdemelsz, mit fogsz majd kapni, te csalárd nyelv? A hős hegyes nyilait reketje parazsával. Jaj nekem, mert mesekben kell tartózkodnom, Kédár sátrai közt kell laknom. Mesek és Kédár olyan helyek, ahol ellenségesek voltak a zsidókkal és Istennel szemben. Régóta lakom már együtt a békesség gyűlölőivel. Én békét akarok, de amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek. Ez a zsoltár tehát hű kifejezője volt annak a küzdelemnek, amely egy Istennel ellenséges világban való életet jellemez, amely nagyon hasonlít ahhoz, amelyben mi is élünk. Gyakran az istentelenek között élve hűen tudunk azonosulni azzal a lélekkel, ami az Isten iránti kapcsolat után vágyakozik, amely állandó zavarodottság és csalárdság között kell megálljon. A következő zsoltárban Jeruzsálem felé közeledve mondja, hogy tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Ezt a zsoltár gyakran rosszul idézik, amikor azt mondják, hogy tekintetem a hegyekre emelem, ahonnan jön a segítségem. Mintha a segítség magától a hegytől jönne. De a hegyek nem tudnak segíteni, hanem segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nagyon fontos, hogy Istent úgy nevezzük meg, hogy pontosan tudjuk, kiről is beszélünk, hiszen gyakran nem elég csak Istenről beszélni, mert sokan nem tudják, hogy melyik Istenről van szó, mert olyan sok Istent imádnak és szolgálnak az emberek. Pontosan meg kell tehát határozzuk, hogy melyik Istenről van szó. Például az egyetlen élő és igaz Isten, a föld és a menny teremtője. Mi ezt az Istent imádjuk. Sokan az élvezetek Istenét, az erő és az intellektus Istenét imádják. Amikor kijelentjük, hogy a mi Istenünk teremtette a mennyet és a földet, ez nem csak azért jó, hogy mások számára meghatározzuk ezt, hanem számunkra is hasznos ez, hogy emlékeztessük magunkat annak az Istennek az erejére, akit mi szolgálunk. Gyakran annyira túlerőbe kerülnek a mi problémáink, hogy elfeledkezünk Istenünk hatalmas erejéről. Amikor a tanítványokat megverték és a lelkükre kötötték, hogy többet ne szóljanak Jézus Krisztus nevében, akkor elmentek és így kezdtek imádkozni. Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Jó, ha az ember így kezd imádkozni, mert ha valóban oda is figyelünk arra, amit imádkozunk, akkor a probléma megfelelő perspektívába kerül. A nehézségemet Isten nagyságának fényében látom, és a nehézség már nem is annyira nehéz többé, mert nem az én képességeim alapján kell megítéljem, hanem azt szólítom segítségül, aki az eget és a földet teremtette, és mindent, ami bennük van. Isten azt mondta Jeremiásnak, hogy én Isten vagyok, lehet-e valami túl nehéz számomra? A következő imájában pedig Jeremiás így imádkozott. Uram, te vagy az Isten, semmi sem túl nehéz neked. A segítségünk attól az Istentől jön, aki a mennyet és a földet teremtette, és ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék. Az arándokok egy sziklás csúszós ösvényen mentek felfelé, mert talán a világ legsziklásabb helye Izrael. Nem szunnyad őrződ, bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Isten az én segítségem, aki az eget és a földet teremtette, és ő állandóan szolgálatban van, ő sohasem alszik. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Ha a zarándokok a Jordán völgye felől érkeztek, akkor a nap iszonyú erővel sütött, és az Úr a zarándokok árnyékává válik. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életed. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Milyen dicsőséges ígéret ez! Ha mindig az Úrtól várod a segítséget, akkor ő megőriz minden gonosztól. A 122. Zsoltárban továbbra is a Jeruzsálem felé tartó zarándokút a fő téma. Az emberek gyakran 50-100 fős csoportokban vonultak, és mikor Jézus szülei hazafelé indultak Jeruzsálemből, akkor ők is egy nagy csapattal indultak vissza Názáret felé. Így történhetett, hogy egy napi járóföld után vették csak észre, hogy Jézus nincs közöttük. Azt gondolták, hogy ott van a tömegben, és csak vacsorakor kezdték keresni, és nem találták. Ekkor aztán visszaindultak Jeruzsálembe. Milyen nagyszerű lehetett ilyen nagy csapatba verődve utazni Jeruzsálemből hazafelé, énekelve, feltarisznyálva. Örülök, hogy azt mondják nekem, az Úr házába megyünk. Lábunk megáll kapuidban, Jeruzsálem. Jeruzsálemmel kapcsolatban van valami nagyon vonzó, mert ha már egyszer voltál ott, akkor utána mindig vissza akarsz térni oda újból és újból. Minden évben megtörténik, hogy miután hazajövünk az izraeli útunkról, Kay és én azt mondjuk, hogy ez volt az utolsó útunk. De aztán ismét kezd közeledni az idő, amikor menni szoktunk, és ismét felvillanyozódunk, készülődünk, és ismét alig várjuk, hogy indulhassunk. Valami miatt imádunk visszatérni oda újból és újból. Jeruzsálem, te szépen épített város, részeid jól illenek egymáshoz. Oda járnak a törzsek, az Úr törzsei. Izraelnek szóló rendelkezés az, hogy ott magasztalják az Úr nevét. Mert ott állnak a bírói székek, Dávid házának székei. Kívánjatok békét Jeruzsálemnek, legyenek boldogok, akik téged szeretnek. Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség neked. Istenünknek, az Úrnak a házáért is jót kívánok neked. A 123. Zsoltár. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz. Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgáló úrnője kezére néz, úgy nézünk mi Istenünkre, az Úrra, míg meg nem könyörül rajtunk. Könyörülj, Uram, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal. Torkig vagyunk már az elbizakodottak gúnyolódásával, a gőgösök gyalázkodásával. Uram, rád nézünk nem azokra, akik körülöttünk vannak, és olyan nehézé teszik életünket. Milyen fontos, hogy amikor megpróbáltatásokban van részünk, akkor az Úrra szegezzük a tekintetünket. Gyakran emberekre koncentrálunk, és ennek következtében konfliktusba kerülünk velük, majd azt figyeljük, hogy mit fognak tenni, várjuk, hogy mi a következő lépésük. De a legjobb az lenne, ha Istenre szegeznénk a tekintetünket. Ahogy a szolgák uruk kezére néznek. A szolga folyamatosan az Ura kezét figyelte, főleg egy vendégség alkalmával, mert az Ura kézjelekkel adta tudtára, hogy mi a dolga. Ha például a bor kezdett kifogyni, az Úr csak jelzett, és a szolga pontosan tudta, hogy ő mit akar. Ezért a szolga szeme állandóan az Ura kezein függött, várva a jelet, hiszen ha véletlenül elmélázott, akkor nagy bajba került. Ugyanígy kell nekünk is az Úrra szegeznünk tekintetünket, mert az a szemét, amit nem látsz, nem fog ártani neked. 124. Zsoltár. Ha nem lett volna velünk az Úr, és innen mindenki maga is meg tudná írni ezt a Zsoltárt, mert tudjuk, hogy hányszor segített nekünk. Ha nem lett volna velünk az Úr, vallja meg ezt Izrael, ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket, úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat, átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Ha nem lett volna az Úr velünk, hányszor és hányszor süllyedtünk volna el? Soha sem jutottunk volna el ide. Pál apostol ezt mondta. Aki ekkora halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Isten múltbéli segítsége profécia a jövőre nézve is. Ha nem segített volna, akkor most nem volnék itt. Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Hatalmas erő van Jézus nevében. Péter az imádság órájában a templomba tartott, és ott feküdt egy sántán született ember a templom kapujában, és kéregetett. Péter azt mondta neki, hogy nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá. Ezüstöm és aranyom nincsen, de amin van, azt neked adom. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj! És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Mindez Jézus nevének ereje következtében történt. A példabeszédek szerint erős torony az Úr neve, odafut az igaz és védelmet talál. És milyen gyakran vonultam vissza az Úr nevének védelme alá. Amikor bajban vagyunk, veszedelemben, akkor csak felsóhajtunk, hogy ó Jézus! Jézus azt mondta, hogy eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Jézus nevében erő van, és ez a név a Jávesua, vagyis a Jósuából származik, amely Isten neve és a szabadulás összetételéből származik, és azt jelenti, hogy Jávé a szabadulás. A 125. Zsoltár. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Az olajfák hegye nem fog örökké állni, de a Sion igen. Az olajfák hegyét egy hatalmas földrengés fogja középen ketté választani, és Jeruzsálemben egy új völgy fog formálódni. Ma is van egy völgy, amely Jeruzsálemben található, de lesz egy új völgy is a városban, amikor Jézus visszatér, és rálép az olajfák hegyére. A geológusok egy hatalmas törést fedeztek fel az olajfák hegyének közepén. Ez nem jelent számomra semmit, mert az Úr enélkül is el tudja választani ezt a hegyet, és a szétválás után egy új folyó forrása fog előtörni Jeruzsálemből, és ezen az új völgyön keresztül a Holdtenger felé fog folyni. Ennek a folyónak a friss vize pedig meg fogja gyógyítani a Holdtenger vizeit, amelyben azután halak is fognak élni. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. Pál apostol Athénban a görög filozófusokkal beszélgetve azt mondta. Athéni férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, bejártam és megtekintettem szentélyeiteket. Az athéniak mindenből Istent csináltak, a napból, a holdból, a földből, majd az érzelmekből, a szerelemből, a félelemből, a szomorúságból és az örömből is. Valakinek aztán az az ötlete támadt, hogy talán hiányzik egy Istenünk, ezért építette egy oltárt, és ráírta, hogy az ismeretlen Istennek, hogy nehogy megbántsák azt, akire esetleg nem gondoltak. Pál pedig ezt mondta. Találtam egy olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva. Az ismeretlen Istennek, akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből. Hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Más szóval ő körbevesz minket, benne érünk. Amikor Dániel Belsazár elé került a lakomán, miután az írás megjelent a falon, ezt mondta a királynak. A felséges Isten királyságot, nagyságot, méltóságot és dicsőséget adott atyádnak Nebukadanazornak. Olyan nagy hatalmat adott neki, hogy remegtek és rettegtek tőle a különböző nyelvű népek és nemzetek. De aztán büszkeség töltötte el, és Isten megengedte, hogy eszelőssé váljon egészen addig, amíg el nem ismerte, hogy az Isten uralkodik az emberek fölött. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed, és minden utad, nem dicsőítetted. Isten tehát körbevesz minket, benne élünk, benne mozgunk, és benne létezünk. A 139. Zsoltár szerint, Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Isten körülvesz minket, és sohasem juthatunk az életünkbe olyan helyre, ahol Isten már ne járt volna előttünk. Visszatekintve láthatom Isten kezét az életemen, aki még akkor is munkálkodott, amikor az engem nem érdekelt. Mert nem maradhat a bűnösök uralma az igazak örökségén, nehogy az igazak is álnokságra vetemedjenek. Tégy jót, Uram, a jókkal, az igaz szívűekkel. A görbe útra térőket pedig juttassa az Úr a gonosztevők sorsára. Békesség legyen Izraelben. 126. Zsoltár. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Milyen gyakori, hogy amikor Isten dicsőséges munkáját látjuk, olyan szépnek és hihetetlennek tűnik, mint egy álom. Sok ideig pásztoroltam pici gyülekezeteket, ahol arról álmodtam, hogy lesz egyszer egy gyermekkórusunk, és ma este, amikor hallgattam ezeket a gyermekeket, olyan volt, mint egy álom, mert az Úr tette mindezt. Amit Isten a mi gyülekezetünkbe tett, az is olyan, mint egy álom, mert még nem tudom valóságként felfogni az egészet. Gyakran azt álmodom, hogy a régi kis gyülekezetekkel küzdök, és amikor felébredek, akkor jövök rá, hogy a valóság az igazi álom, hiszen Isten olyan dicsőségesen dolgozik. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek. Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. És milyen jó érzés, amikor szabad örömmel nevethetünk azon, amit Isten végez. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan. Akik könnyezve vetettek, újjongva arassanak. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újjongva érkezzék, ha kévéit hozza. Úgy gondolom, hogy ezek a versek bizonyos értelemben az Úrnak történő szolgálatról szólnak. Jézus is beszélt a magvetés fájdalmáról. Egyes magok az út félre esnek, mások a sziklás talajra, mások a tövisek közé, és ismét mások a jó talajra. Jézus a talajt a világhoz hasonlította, a magot pedig Isten igéjéhez, és szerintem itt is hasonló dologra történik utalás. A mag az Isten igéje, és akik könnyezve vetnek, azok újongva aratnak majd. Nagyon fontos a szolgálathoz történő megfelelő hozzáállásunk. Pál apostol azt mondta, hogy ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Az evangélium nagyszerű kincse ezekben a földi edényekben van, hisz Jézus Krisztus, a világ mindenség legértékesebb kincse, bennem lakozik. Isten fogta ezt a hatalmas kincset, és belehelyezte a mi értéktelen edényünkbe. Amikor azt kezdem hinni, hogy ez a cserépedény valamilyen értékkel bír, azonnal törött edény lesz belőlem. Isten nevetséges dolgot tett pontosan azért, hogy ne az edényeinkkel, hanem a bennük levő tartalommal büszkélkedjünk. Isten azt szeretné, hogy oly módon öntsem ki az ő szeretetét a környező világra, hogy az embereket ne én, hanem ő ejtse ámulatba, és hozzávonzódjanak, ne én hozzám. A hozzáállásom tehát rendkívüli jelentőséggel bír, mert ha én központú gondolkodással kezdek szolgálni, és azt gondolom, hogy örüljetek emberek, hogy engem kaptatok meg, akkor Isten le fog taszítani. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Istennek megvannak a maga módszerei arra, hogy megalázzon egy embert, úgy, hogy az orra bukjon mindenki előtt. Szolgálatunkat folyamatosan az Isten iránti tisztelet és csodálat kell jellemezze. Istenem, én egy senki vagyok, mégis mi hatalmas kincset oszthatok meg a világgal. Mekkora kiváltság Isten szolgának és az ő eszközének lenni, amilyen keresztül ő munkálkodhat. Soha ne gondolkodjunk úgy, hogy tudom, Istenem, hogy miért pont engem választottál. Jó üzletet kötöttél, amikor megszereztél magadnak. Hallottam egy gyülekezetről, amelyhez egy frissen végzett papot hoztak, aki kitűnő eredménnyel végezte el a teológiát, és azt gondolta magáról, hogy ő valaki. Első vasárnap reggelen megérkezett hatásos öltözetben, megírt prédikációja maga volt a teológiai tökély. A hozzáállását maximális magabiztosság jellemezte, és mindenki felé azt sugározta, hogy hatalmas szerencsétek van, hogy én lettem a ti pásztorotok. Amikor nekifogott, hogy elmondja az üzenetet, akkor összezavarodott, nem találta a folytatást, az egész szétesett, és végül csak állt némán, és egy szót sem tudott szólni. Magába roskadt, elkezdett sírni, majd megfordult és kiment teljesen összetörve. Egy kis öreg szent az első sorban odafordult a barátjához, és ezt mondta. Ha úgy jött volna be, mint ahogy kiment, akkor úgy ment volna ki, ahogy bejött. Ezt mondja ez a Zsoltár is. Akik könnyezve vetnek, azok újjongva fognak aratni. Nagyon fontos, hogy megértsük a 127. Zsoltár értelmét. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Túl sok évet pocsékoltam el hiába való munkával, mert én magam akartam felépíteni az Úr házát, az Úr egyházát. Minden trükköt felhasználtam, amit csak lehetett. Egy csomó gyülekezetépítő és pénzügyi programot ültettem gyakorlatba, de minden hiába való volt, mert egyedül az Úr építheti fel az ő egyházát. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Ha nem az Úr építi, akkor semmit sem tehetsz, hiába való az aggodalmad, mert egyedül csak benne bízhatunk. Hiába keltek korán és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Vannak, akik egész éjjel forgolódnak az ágyukban, mert sok mindenért aggódnak, de hiába való dolog egész éjjel aggódni. A zsoltáros elkezd beszélni a családi kötelékekről, és arról, hogy a nemzet ereje a család összetartó erejében rejlik. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anya mély gyümölcse jutalom. Évekkel ezelőtt, amikor még Arizonában laktunk, az egyik szomszédunk egy berepülő pilóta volt a hadseregben, és a feleségével együtt nagyon barátságos páros voltak. Jim és Jen, meg a három lányuk. Megismerkedtünk velük, és Jen eljött, hogy elfogadja Jézust megváltójaként, majd később Jim is befogadta az Urat. Röviddel ezután Jimet Alaszkába helyezték át egy B-29-es pilótájaként. Kaptam egy olyan levelet tőle, amelyet egész életemben nagy becsben fogok őrizni. Jim korában egy nagynevű egyetem tanára volt, és a levelében írt a korábbi agnosztikusságáról, és a három lányával kapcsolatos hozzáállásáról. Azt írta, hogy az volt a szavajárásom, hogy a gyermekek a föld ostorai. Utáltam, hogy le vagyok kötve a házasságomban, utáltam, hogy lekötnek a lányaim. Alig vártam, hogy elmenekülhessek otthonról, és nagyon szerettem a bevetéseket, amikor a tengeren túlra mehettem, hogy megszabaduljak tőlük egy időre. De amióta befogadtam Krisztust, amióta megosztottad velem az ő szeretetét, és én rájöttem, hogy milyen nagyszerű dolog ismerni és követni az Urat, alig várom, hogy a családom összecsomagolhasson, és eljöhessen hozzám. Nagyon szeretem a lányaimat, hatalmas áldások ők számomra. Mekkora változást tud okozni az Úr egy ember életében azáltal, hogy felállítja a valódi értékrendet számunkra. Mert a gyermekek az Úr ajándékai. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. A következő Zsoltár is a családdal foglalkozik. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő. Gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át, és megláthasd unokáidat is. Békesség legyen Izraelben! 129. Zsoltár. Sokat gyötörtek ifjúságom óta, vallja meg ezt Izrael. Sokat gyötörtek ifjúságom óta, mégsem bírtak velem. Hányszor és hányszor csaptak le Izraelre az ellenségei, még a Zsoltár megírása után 2800 évvel is, de mégsem bírtak vele, és még mindig ellenáll a világ nyomásának. Hátamon szántók szántottak, hosszú barázdákat hasítottak. De igazságos az Úr, elvágta a bűnösök kötelét. Megszégyenülnek, meghátrálnak majd Sion gyűlölői mind. Olyanok lesznek, mint háztetőn a fű, amely elszárad, mielőtt kitépnék. Nem szedi marokra az arató, sem ölébe a kévekötő. Nem mondják az arra járók, legyen rajtatok az Úr áldása, áldunk benneteket az Úr nevében. A 130. Zsoltár. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Ha az Úr elkezdené számon tartani a bűneinket, akkor senki sem jutna elébe. És mennyire hálásak vagyunk azért, hogy van irgalom és bocsánat, és milyen boldog az az ember, akinek megbocsátatnak a bűnei. A 131. Zsoltár. Uram, nem fúvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csikítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. Bízzál, Izrael, az Úrban, most és mindörökké. Istenem, én csak egy egyszerű ember vagyok, és nem próbálok meg olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek meghaladják képességeimet és értelmemet, hogy ezáltal bölcsnek tűnjek mások szemében. Istenem, te tudod, hogy én egy egyszerű ember vagyok, és szívem nem fuvalkodik fel, nem nézem le az embereket, mintha valaki nagy lennék. Tudom az igazságot, Istenem, tudom, hogy senki sem vagyok önmagamban, és a reményemet örökre beléd helyeztem. A 132. Zsoltár. Emlékezz, Uram, Dávidra minden viszontagságára, mert esküdtett az Úrnak fogadalmat Jákob erős istenének. Nem megyek be addig házamba, nem fekszem le fekvőhelyemre, szememet nem hagyom aludni, szempilláimat nyugodni, míg nem találok helyet az Úrnak, lakóhelyet Jákob erős istenének. Dávid eldöntötte, hogy házat fog építeni Isten számára. Azt mondta, hogy nem igazságos dolog, hogy én ebben a gyönyörű palotában élek, és Istent még mindig csak egy sátorban imádjuk. Istennek egy gyönyörű templomot kell építeni, hogy ott dicsőíthessük őt. Hallottuk, hogy a láda Efrátában van, és rátaláltunk jár mezőin. Menjünk el lakóhelyére, boruljunk le lába zsámolyánál. Indulj el, Uram, új lakóhelyedre, te és hatalmad ládája. Papjaid öltözzenek igazságba, híveid pedig újjongjanak. A te szolgádért, Dávidért ne fordulj el felkent királyodtól. Megesküdött az Úr Dávidnak igazán, nem másítja azt meg. Véredből való utódot ültetek trónodra. Isten megesküdött Dávidnak, hogy az ő leszármazottja fog ülni a trónon mindörökké. Az Ézsaiás 9:5-ben a következő profécia található. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké való atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. Ez meg fog történni, mert Isten megesküdött Dávidnak, hogy az ő testének gyümölcse fog uralkodni mindörökké. Jézus Dávid leszármazottjaként jött el, ahogy az angyal mondta Máriának. Nagy lesz ő, a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, mivel Mária egyenesági leszármazottja volt Dávidnak. Az ígéret még ezután fog beteljesedni akkor, amikor Jézus visszatér, és elkezdődik a királyság kora itt a földön. Ha fiaid megtartják szövetségemet és intelmeimet, amelyeket tanítottam őket, akkor még az ő fiaik is trónodon ülnek mindvégig. Jézus az egyháznak ezt az ígéretet adta. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Ez a hűséges hívőknek tett ígéret. Mert a Siont választotta ki az Úr, azt kívánta lakóhelyéül. Nem látom Jeruzsálemet olyan gyönyörű városnak, hisz vannak nála szebbek is vízparton, óceánparton. Jeruzsálem egy sziklás menedékhely, oly sok a szikla, hogy alig tudsz járni ezektől, de Isten mégis ezt választotta ki. Vajon miért? Én nem tudom, de ez az ő választása volt, és amikor a földön fog lakozni, akkor az lesz az ő lakhelye, ott fog uralkodni. Mivel Jeruzsálemet választotta, ezért ez a város különleges jelentőséggel bír. Nem azért választotta, mert különleges, hanem azért különleges, mert ő választotta ki. A 14. verstől kezdve Isten válaszát olvashatjuk. Ez lesz lakóhelyem örökre, itt fogok lakni, mert így kívánom. Gazdagon megáldom eledelét, szegényeit jól tartom kenyérrel. Papjait körülveszem szabadításommal, hívei vígan ujjonganak. Ott növelem meg Dávid hatalmát, gondom lesz felkentem mécsesére. Ellenségeire szégyent borítok, ő rajta azonban ragyogni fog koronája. Az utolsó két sorban a felkentről, azaz a messiás Jézusról van szó. 133. Zsoltár. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! És milyen szomorú, amikor a testvérek egymással ellenségeskedésben élnek! Meg kell őrizzük Krisztus testének egységét, ezen kell munkálkodjunk. Olyan ez, mint amikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakálára, amely leép köntöse gallériára. Amikor Áront az Ótestamentumban felkenték, akkor olajat öntöttek a fejére, és az lefolyt a szakállára és a köntösére. Az új szövetségben ezt olvashatjuk. Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. Ha úgy tennénk, mint a bibliai időkben, akkor egy nagy csésze olajat öntenénk a beteg fejére, és akkor jönnének a következmények. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Milyen gyönyörű kép ez a testvéri egységről és szeretetről, és milyen felemelő érzés lehet a családtagjának lenni, milyen friss, felkent és élettel teli érzés ez. A 134. Zsoltár. Áldjátok az Urat mindnyájan ti, akik az Úr szolgái vagytok, akik az Úr házában álltok éjjelente. Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Gyülekezetünk egyik legnagyszerűbb szolgálata a férfiak ima szolgálata. A férfiak itt vannak Isten házában egész éjszakán keresztül, és az Úr elé viszik Krisztus testének ima kéréseit. A férfiak önkéntes alapon 3 órás váltásokban körülbelül 2 hetente egyszer bejönnek, és az Úr elé állnak az ő szentélyében. A 135. Zsoltár ugyanazzal a szóval kezdődik és végződik. Halleluja! Halleluja! Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Úr nevét! Dicsérjétek az Urat, akik szolgái vagytok, akik ott álltok az Úr házában, Istenünk házának udvaraiban! Dicsérjétek az Urat! Többször is megismételt buzdítások, hogy dicsérjük az Urat. És most következik az, hogy miért dicsérjük őt. Mert jó az Úr, zengjétek nevét, mert az gyönyörűséges. Mert magának választotta Jákobot az Úr, tulajdonává tette Izraelt. Az új szövetségben azt olvashatjuk, hogy ti vagytok az ő különleges tulajdona. Izrael volt Isten különleges tulajdona, és most ti is ugyanúgy azok vagytok. Tudom én, hogy milyen nagy az Úr, nagyobb a mi Úrunk minden Istennél. Sok Istent szolgálnak és dicsőítenek az emberek, de ezek közül egy sem élő és egy sem igaz. Csak egyetlen élő és igaz Isten van, aki a mennyet és a földet alkotta, és a mi Úrunk minden ember csinálta Isten fölött van. Amit csak akar az Úr, megteszi az égen és a földön, és a mélységes tengerekben. Az Úr azt tesz, amit akar. Nekem nincs jogom azt megkérdőjelezni, és nincs erőm ellenállni neki. A Jelenések könyvének 4. fejezetében, amikor a vének leborultak, és Isten trónusa elé vetették koronáikat, ezt mondják. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Ha tetszik, ha nem, Isten téged is az ő kedvtelésére teremtett, nem a magad kedvtelésére. Ha csak a saját kedvembe akarok járni, akkor sohasem lesz beteljesedett életem, mert ez a hozzáállás egy üres életet fog eredményezni. Csak akkor érezhetek beteljesedést, amikor Isten kedvére teszek, mert ő ezért alkotott engem. Felhőket hoz fel a föld széléről, villámokat szór, ha esik az eső, szelet bocsát ki kamráiból. Lesújtott Egyiptom elsőszülötteire, emberre, állatra egyaránt. Jeleket és csodákat vitt véghez Egyiptomban, a fáraón és összes szolgáján. Sok népet vert meg, hatalmas királyokat ölt meg. Szihón Emóri királyt, Ógot, Bászán királyát és Kánaán összes királyát. Országunkat örökségül adta, örökségül népének, Izraelnek. Uram, neved örökkévaló, Uram, téged fognak emlegetni nemzedékről nemzedékre. Mert igazságot szolgáltat népének az Úr, és megkönnyörül szolgáin. Isten csodákat tett, bemutatta erejét és hatalmát, valamint szeretetét, de ezzel szemben a pogányok bálványai ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek. Van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak. Lehelet sincs szájukban. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. A 115. Zsoltár is hasonlóan említi a pogányok bálványait, és ugyanezeket a filozófikus megfigyeléseket sorolja fel. 1. Az emberek gyakran isteneket faragnak maguknak. 2. Ezek az istenek az emberekhez hasonlítanak, szemekkel, fülekkel, orral, szájjal, mert az emberek is rendelkeznek ezekkel. 3. Az istenek mindig kevesebbek, kisebbek, tökéletlenebbek az emberhez viszonyítva, mert nem látnak, nem járnak, nem hallanak, stb. 4. Az ember olyanná válik, mint az általa alkotott istenek. Ha a saját istenedet hoztad létre, akkor magadnál tökéletlenebb Istent hoztál létre, és azáltal, hogy ezt kezded imádni, magad is kevesebbé válsz, leépülsz. Minden ember és minden társadalom leépül, ha bármely más Istent imád azon kívül, aki a mennyet és a földet alkotta. Az ember olyanná válik, mint az istene. Ez egy üdvözítő filozófia is lehet. Szeretteim! Most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá. És ez számomra dicsőséges áldás, mert az élő és igaz Istent szolgálom. Nagyon szomorú dolog azt látni, hogy az emberek az élvezeteket, a szexet istenítik, és a hatalomvágy keríti őket hatalmába, amely következtében tönkretesznek másokat, és a csúcs felé törtetnek minden áron. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Az ember hasonlóvá válik az Istenéhez. És ez a tény igen fontossá teszi az igaz és élő Isten dicsőítését a mi életünkben. Izrael háza, áldjad az Urat! Áron háza, áldjad az Urat! Lévi háza, áldjad az Urat! Akik csak félitek az Urat, áldjátok az Urat! Áldott az Ura Sionon, aki Jeruzsálemben lakik, dicsérjétek az Urat!